Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Édesatyánk a mennyben, a közelgő advent különösen is kedves a mi lelkünknek, mert az advent mindig szorosan hozzád készít, veled hoz kapcsolatba, eléd irányít, rád mutat. Köszönjük, hogy te meg Jézust mutatod fel nekünk. Úgy mutatod fel, mint aki az egyetlen út, az élet. Úgy mutatod fel nekünk Jézust, mint akiben ott vannak a te erőid, és jelen vannak a te titkaid. Köszönjük, hogy úgy láthatjuk Jézust, mint akiben ott vannak a te válaszaid, megoldásaid a mi számunkra is. Jöjj hát, adventi király, Jézus, szólalj meg közöttünk és szólíts meg bennünket. Találj ránk a hét estéjein, találj ránk ma este is, hogy találkozhassunk veled. Amen. Akkor Istennek igéjét, felolvasom azt az Ószövetségből, Ézsaiás proféta könyvéből, a 9. rész 1., 2. és 6. verseit. Nem lesz mindig sötét ott, ahol most szorongatás van. Először megalázta Zebulon és Naftali földjét, de azután megdicsőíti a tenger útját, a Jordán túlsó partját és a pogányok határát. A nép, amely sötétségben jár, lát nagy világosságot, akik lakoznak a halál árnyékának földjében, fény ragyog fel felettük. Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lesz, és hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökké valóság atyának, békesség fejedelmének. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, ha Isten megőriz bennünket, és élünk, akkor a hét estéjein ez a csodálatos ószövetségi, ézsaiási profécia lesz az üzenetünk. A sorozatnak pedig ez a címe, hogy van-e remény? Minden este elhangzik majd ez a kérdés, van-e remény? És a felolvasott ige szakaszból keressük a kérdésünkre együtt a választ. Ez az ige szakasz, amit felolvastam, Ézsaiás próféta könyvéből Jézus Krisztus születése előtt 700 esztendővel íródott. Akkor írattatta meg Isten szent lelke, amikor elközelített Izrael népe felé az asszír birodalom hadserege, még nem következett be a pusztítás, még a hadsereg nem lépett be Izrael földjére, még nem történik meg a nagy veszély, aztán a nagy pusztulás és a fogság, még előtte van a nép, és ezt az időszakot, az asszír hadsereg megjelenése előtti időszakot így jellemzi a felolvasott profécia első két verse, hogy mindenütt sötétség, szorongás és baj. Testvérek, sötétség lelki értelemben mindig akkor van, amikor a lényeget nem látjuk. Teljesen mindegy, hogy milyen történelmi korról van szó. Sötétség mindig akkor van lelki értelemben, amikor a lényeget nem látjuk. Egyéni életünkben is pontosan így van, akkor borul ránk a sötétség, amikor a lényeget nem látjuk. Ez a profécia arról beszél, hogy a nép olyan állapotba jutott, hogy nem látja a lényeget, mert már lelkileg olyan sötét, ezért elkerülhetetlen lesz az ítélet. Sötétség lelki értelemben akkor van, ha nem látjuk a bajok igazi okát, hogy mi miért történik. Nekem volt egy nagyszerű lelki gondozóm, aki időről időre, amikor én olyan fejbevágott állapotban voltam, valami miatt eljött hozzám, leültetett néha erőszakkal, mert ilyen volt, és azt mondta, kérdezte, Tamás, tudod-e, hogy az a baj, ami most veled és benned van, miért van? És amikor én lelki értelemben sötét voltam, akkor nem tudtam. Mert amikor az ember lelkileg sötét állapotban van, nem tudja a baj igazi okát. És ebből az jön majd, hogy a következményét sem tudja. Nem csak a bajt nem látja, nem csak a baj okát nem látja, hanem hogy mindebből mi lesz majd. Jön az asszír hadsereg. És rajta keresztül Isten ítélő keze lesújt. Testvérek, reménytelen annak a népnek a helyzete, amelyik nem látja a bajt, a baj igazi okát, és hogy mi lesz a baj következménye. És ez igaz nem csak egy népre, hanem igaz egyéni életünkre is. Korszakosan is nagy kérdés, hogy mi jellemez bennünket. Én azt gondolom, hogy szabad és lehet is kimondanom, hogy az jellemez bennünket, hogy van problémalátásunk, de nincs bűnlátásunk. És a kettő között óriási különbség van. A problémákat látjuk. Az egyéni életünkben is. Van problémalátásunk. De nincs igazi bűnlátásunk. A problémára úgy tekintünk, hogy ez megoldható, és én is meg tudom oldani. Amikor valakinek igazi bűnlátása van, akkor pedig odáig jut el, hogy tudom, mi a bűnöm, és azt is, hogy nem tudom megoldani. Problémalátás, bűnlátás. Óriási különbség van a kettő között. Soha ne keverjük össze. Ez a problémám, látom, van rá erőm és értelmem, hogy ebből a bajomból, gondomból, problémámból kijöjjek. Ez a problémalátás. A bűnlátás ezt jelenti. Ez a bűnöm, de nem tudom megoldani. Kell, hogy Isten segítsen nekem. Testvérek, a bűn se látja jól az ember addig, amíg azt hiszi, hogy Isten nélkül megoldható. Nem kellett volna Jézus Krisztusnak a Golgota keresztjére menni, ha a bűnt az ember képes lenne, lett volna bármikor megoldani. A bűnt nem lehet problémaként kezelni. Akkor van, értsük jól, egészséges bűnlátásunk, ha azt látom, hogy mi a bűnöm, ezért van a sötétség, és azt is tisztán látom, hogy nem tudom megoldani egyedül. Uram, ha te nem jössz segítségül nékem, maradok a bűnömben. Van-e ilyen bűnlátásunk? Amikor nincs egy népnek bűnlátás, akkor nő a sötétség benne lelki értelemben, és amikor egy keresztény embernek nincs ilyen biblikus bűnlátása, ő benne is növekszik a sötétség. Néhány dolgot hadd jelezzek csak, amiről mindnyájan tudunk, hogyha nincs biblikus bűnlátás, mit jelent, hogy nő lelki értelemben a sötétség? Népben is, egyénben is. Nézzétek, ma sokszor erény az, amit tegnap szégyeltünk. Ma emberek olyan dolgokkal kérkednek, vagy olyan dolgokról beszélnek büszkén, amit 20-30 vagy 50 évvel ezelőtt szégyeltünk, még kimondani is. Nő a sötétség. Ma egy csomó minden szabad, ami régen tilos volt, s régen azért volt tilos, mert akkor biblikusan gondolkoztak, akik azt hozták, hogy az tilos. Rossz döntéseket hozunk, mert nő lelki értelemben a sötétség. A nagy kérdés éppen ezért a heti sorozatunk központi címe, a központi gondolata. Van-e remény? Ha a népünk lelkében is nő a sötétség, ha a világ népei életében is nő a sötétség, és meggyőződéssel vallom, hogy ez így van, van-e még reményünk? Mi lesz velünk? Nem rohanunk túlságosan gyorsan a pusztulásba? A világ nagy tudósai aggódnak, az emberért is, meg a földért is. 18-20 hibás génnel születik ma már mindenki. 18-20 hibás génnel. Megfertőztük a levegőt, a földet, a vizeket. Amit lehet, kiraboltunk a földből és a földről. Pusztítjuk önmagunkat, és pusztítjuk egymást. 1953-ban jelentette meg a Római Klub Nobel-díjas tudós közössége azt, hogy ha az emberiség most azonnal nekiáll megváltoztatni ezt az ön- és közveszélyes barbarizmust, amiben az ember él, még talán van esély. Még talán van remény, hogy megmaradunk. Azóta közel 50 év eltelt, és pusztítunk mindent, magunk körül is, magunkban is. Lelki értelemben nő a sötét. Látjátok, közben a problémákat kitűnően kezeljük. Csak a bűnérzékenységünk hal el. És még a bűnre is úgy gondolunk, hogy jó, hát ha van egyáltalán bűn, meg tudom oldani én, ahogy a problémáimat tudom oldani, ugye a bűneimet is. Végül is mi a bűn? Az is egy olyan problémaféle. Húzzuk csak alá. A bűnérzékenység azt jelenti, hogy látom a bűnömet, és azt is látom, hogy nem tudom legyőzni, megoldani azt. Láttam egyszer egy filmet, nem is tudom már melyik természettudományos adón szeretem nézni, és valami távoli, egyszerű törzs fiai voltak a film témája, és közülük az egyik mondta az őt filmező, a vele beszélgető riporternek, aki úgy rá csodálkozott erre az egyszerű, úgynevezett primitív emberre, hogy ő mennyire érti és ismeri a természetet. És én, aki jövök a civilizált világból, milyen messze kerültem már tőle, hogy értsem. Hogyha ilyen tél előtti időben az ásót lenyomod egy ásónyomra, és ott gilisztát találsz, azt tudta a magyar parasztember, az azt jelenti, nem lesz igazán komoly a tél. Ha két ásónyomot kellett lemenni, az azt jelenti, és értette, hogy nagyon kemény tél lesz, már húzódnak lefelé a giliszták. Mennyire nem értünk már a természethez sem. Elmegyünk fák mellett, és nem tudjuk milyen fa. Madarakat látunk röpülni, és fogalmunk sincs, hogy milyenek. És mennyire érzéketlenek lettünk egymás felé. Milyen csodálatos volt az, amikor egy pár úgy élt, hogy egymás rezdüléseit értették. A másik szeme villanását, a mozdulatát értette, hogy mit üzen. Barbárok lettünk, akik nem értjük a természetet, a másik rezdülését, akik megfertőzünk és tönkreteszünk mindent, mert nő a sötétség. A problémákat kezeljük, a bűnre érzéketlenek vagyunk. Van-e remény? Példák sorát lehetne még hozni, hogy merre felé tart a világ, az ember? Van-e reménye az emberiségnek? Ézsaiás próféta fölcsillantja, és azt mondja, nem lesz mindig sötét. Van reménye az emberiségnek, és van reménye az embernek, egy gyermek. Egy gyermek születik nékünk, ő a remény. Egy fiú adatik nékünk, ő a remény. Istennek van kész mentő terve. Ó, hányszor elrontottuk már! Ó, hányszor jutottunk idáig, hogy nő a sötétség, kitűnően kezeltük a problémákat úgy, hogy végül belehaltunk. Mert közben a bűn érzékenységünk nem működött. Istennek kész terve van, egy fiú adatik, egy gyermek születik, és ő a megoldás. Ne nézzétek le! Ne mondjátok róla, hogy egy gyermek, egy fiú, ugyan mit tud ebben a rettenetes világban, ebben a szellemi, lelki, fizikai káoszban, ugyan mit tud? Tudom, a Krisztus persze arról fog beszélni, az a fiú, tudom, tudom. Na és mit tud? Kedves testvérek, Isten kész terve így szól. Egy gyermek születik, egy fiú adatik. Honnan? Fentről. Mert itt köztünk már nincs megoldás. Nincs megoldás. Az emberek a megoldást mindarra a töménytelen nyomorúságra nem fentről várják. Úgy gondolják, hogy ezt mi meg tudjuk oldani magunk is. Isten terve nem így szól. A megoldást ne várt politikusoktól, a megoldást ne várt gazdasági szakemberektől, és a megoldást ne várt önmagadtól és tőlünk. Isten terve más. De van. És ezért van remény. Egy fiú adatik. A sötétség olyan nagy, és a helyzet olyan kétségbeejtő, nincs más megoldás. Csak fentről. Eljutottál-e valaha az életedbe odáig, hogy rájöttél, nincs más megoldás az életembe. Az vagy fentről jön, vagy nincs. Mi annyira elrontottunk magunk körül és magunkba már mindent. Csak Istentől jöhet a megoldás. Csendesedjünk el e felett a kérdés felett ma. Te honnan várod a megoldást? Te a magad életében honnan várod a megoldást? A házasságodban, családodban, Isten tudja hol, honnan várod a megoldást? Egyébként honnan szoktad várni a megoldást? Arra, amit elrontunk, arra, amit elrontottunk, honnan várjuk a megoldást? A megoldás egészen csak isteni lehet. Fiú adatik nékünk. Mi szeretjük a dolgot megoldani pénzzel. Amit lehet, megoldunk pénzzel. Megtesszük a kísérletünket, hát ha bejön. Elég sok mindent, problémát meg tudunk oldani pénzzel. Megoldjuk, gondoljuk fegyverrel. Megoldjuk csodagyógyszerekkel. Megoldjuk gazdasági reformokkal. Megoldjuk rendszerváltással. Mi mindent kitalálunk, hogy a dolgokat megoldjuk. Az Isten megoldása mindig egy fiú. És az Isten megoldása mindig megoldás. Fiú adatik nékünk. Hívják nevét csodálatosnak. Ezt szeretném még aláhúzni a kezdő este a szívetekbe. Csodálatosnak. Istennek az a terve, hogy az ő egyetlen megoldását, Jézust, ez a világ felismerje. És ha felismeri, akkor csodálatosnak fogja felismerni. És ebben ti és én vagyok Isten partnere. Rajtunk keresztül, bennünk és általunk is szeretné Isten, hogy ez a világ megismerje az egyetlen megoldást, Isten egyetlen tervét, Isten egyetlen lényegi gondolatát az ember megmentésére, a csodálatost, Jézust. De ehhez az kell, hogy neked is az legyen, neked is egyszer csodálatos legyen. Hogy elmondhasd ezt a proféciát, hogy hívom én az ő nevét csodálatosnak. Mert megismertem. Hiteles lesz a szádból, ha azt mondod, van megoldás, barátom, akinek elromlott az élete, a házassága, aki körül megromlott a levegő, van megoldás, Istennek kész terve van a te számodra is. Egy fiú, akinek nevét hívják csodálatosnak. Ahogy született, az is csodálatos volt. Angyalok beszéltek róla, Szentlélektől fogantatott, szűz hozta a világra. Tényleg csodálatos. Az élete is az volt. Följegyezték róla, hogy ő nem úgy tanított, mint a farizeusok és az írástudók, hanem mint akinek hatalma van. Az ereje is csodálatos volt. Mátét elszerette a pénzváltó helytől. Pétert elszerette a hálója mellől. Csak megállt mellettük, rájuk nézett, és annyit mondott, gyere! Milyen csodálatos lehetett ez a Jézus, hogy a pénzszerelmes Máté azt mondta, megyek. Hogy a halból élő Péter azt mondta, itt hagyok érted mindent. Hogy Pál egyszer azt mondta, kárnak és szemétnek tartok az életemben mindent, mert találkoztam valakivel, aki csodálatos. Csodálatosak voltak a megoldásai. Emlékezzetek rá, amikor egy asszony tetten értek, és odavitték hozzá. És meg akarták kövezni. Milyen csodálatosan oldotta meg. Hívják nevét csodálatosnak. Most ez a fiú megjött. Az egyetlen megoldása Istennek. Megérkezett. Ő az egyetlen reménysugár. Ez a csodálatos. Oly sok mindent elrontottunk, tönkretettünk. Olyan sok ítélet és baj van rajtunk. De mégis van remény. Eljött, és ha beléphet az életedbe, csodálatos lesz. Akivel ez megtörtént már, akinek az életébe egyszer ez a Jézus beléphetett már, azaz soha el nem felejtő, valóságként tud róla beszélni, és csak azt mondhatja, ez a Jézus tényleg csodálatos. Advent van, kopogtat, az a fiú, aki megérkezett. Ha nem léphet be, akkor sötét marad ám minden. Akkor csak a problémákat kezelgetjük. Kezelgetjük, mint halálig. De az életünk nem nyer megoldást. Ha nem jöhet a fiú, beborul ám végleg, és sötét marad. Hát hívja csendbe őt, ezt a csodálatost. Ő nem személyválogató. Belép hozzád, és megáld. Nosza hát! Ne hagyd ki az estét, az alkalmat, a lehetőséget, az esélyt, és hívjad, akit hívnak, csodálatosnak, hívd a te életedbe. Amen. Imádkozzunk. Áldalak és magasztallak, Uram, hogy az én életembe is eljött az advent, amikor te megérkeztél, vártad a hívást és a bebocsátást. Köszönöm, hogy majd szétrepett a szívem a boldogságtól, amikor lakozást vettél bennem. Köszönöm, hogy csodálatos volt, mert te vagy a csodálatos. Köszönöm, Uram, hogy te vagy az egyetlen megoldás, Isten egyetlen válasza, minden mi bajunk igazi gyökerére, eredetére. Add meg nekünk, akik oly sok problémával küszködünk, hogy a problémalátástól eljussunk a bűnlátásig, odáig, hogy veled megy, Uram, de nélküled nem. Hívunk, jöjj, vegyél lakozást bennünk, te csodálatos Jézus. Szerényes szállás, de ha jössz, akkor mindörökre hálás. És így áldja a te neved. Amen. Azt az imát mondjuk el, amire Jézus tanított bennünket. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség. Mind örökké. Amen.